Sportcél.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Ferenc Zsolt vagyok. Mai vendégünk egy olyan alkotó, aki a zenevilágából érkezett a képzőművészetbe, és mindkét terület igen fontos szerepet játszik az életében. Hisz abban, hogy minden találkozás, minden egyes alkalom formája előbbre viszi az embert, ehhez pedig elengedhetetlen az a fajta pozitív szemlélet, amely a sajátja, s amit a textil munkáiban és a grafikáiban, de időnként még festett kenyérlapátjain is szeretettel, varázslatosan tár a látogatók elé. 1982-ben végzett a Gheorghe Dima Zeneakadémián, és már 1988-ban kiállítása nyílt Máramarosszigeten, az utóbbi időben pedig egyre többször kiállít Kolozsvár különböző tereiben. Tudorán Klára Líviával, a Képzőművészek a Kolozsvár Társaság palettáján sorozatban beszélgettem március elején az Ars Sacra Claudiopolitana terében. Most ebből a találkozásból nyújtunk át egy csokorra valót, hangulatfoszlányokra, életérzésekre, élettapasztalatokra appellálva. A textilkollás technikája szinte önmagát kínálja fel Tudorán Klára számára. A látványtól a gondolati mélységekig, filozófiai, metafizikai, kultúrtörténeti utalásokig terjedő tematika megelevenítésére különösképpen alkalmasnak kínálkozik az alapanyagul szolgáló textildarabkák változatosságukban kimeríthetetlen tárháza, amilyen a különféle vásznak, a bársony, a csipke, a gyapjú vagy éppen a bőr. Ezt Németh Júlia műkritikus fogalmazta meg 2011-ben a Barabás Miklós C. székházában szervezett kiállítást méltatva. Egy szubjektív létállapot művészi megfogalmazásaként jellemezte Tudorán Klára tárlatát, precízen kidolgozott, mívesen megmunkált tükörképnek. Nem véletlen tehát, hogy a szemlélődő hova tovább kíváncsi lesz erre a világra, amit a textil kínál, és persze magára a művészre is. Szeretne a dolgok mögé nézni, rákérdezni például a zene és a képzőművészet egybefonódására. Így tettem ezúttal én is. Néhai Angi István zeneesztétát idézve, a textilmontázsok és a színes grafikák által teremtett álomvilág serkentő és pihentető, komoly és játékos vágyak festői panorámáját kínálja, amelyben kiki rátalálhat a saját emlékeire is, egyfajta interaktív látásmódra késztetve az embert. Elsőként művészetének egyik jó ismerőjére, értő tolmácsolójára emlékezik Tudorán Klára.
Nem kérdezett tőlem semmit, csak amikor elég gyakran meg voltam hívva hozzájuk, akkor azelőtt nekem küldenem kellett képeket, és amikor megérkeztem, akkor leült és mesélt a munkáimról, mit lát benne, és hogy milyen, és nekem az olyan jól esett, és nagyon sajnáltam, hogy nem volt felvéve a beszélgetés. De van egy sorozatom az Imago Mundival, vagy 5-6 munka, és olyanok vannak, hogy az oltárkép le van X-be, úgy, mint ahogy az inget bekötjük, vagy a blues-t, hogy oda kell érni, az ember oda kell fejlődjön, hogy tudja kinyitni. Tehát a spirituális fejlődését tenni kell. És hagytam a professzor urat, hogy beszéljen, és nekem is olyan új dolgokat mondott a munkáimról, csodálkoztam, és jó volt hallgatni. És nagyon megtisztelő volt, hogy barátok voltunk a feleségével és az egész családdal, és nagyon gyakran mentem hozzájuk. 2019-ben talán ott ünnepeltem a születésnapomat februárban, úgyhogy az emlékezetes, de nekem maradt egy ígérettel, tehát azt nem tartotta be, mert azt mondta, hogy a balkonon fogunk sütni pisztrángot. És az elmaradt sajnos.
Hogyha már a sütésről beszélt itt nekünk Klári, akkor hadd folytassuk ezen a vonalon. Voltak itt azért sütő lapátok is, amelyek úgy felöltöztek a te kedvedért.
A cégnél volt, igen.
Itt is volt.
Itt voltak, igen. Hát a sütőlapát az úgy született, hogy a kisebbik fiam épített a kertbe egy kemencét, hogy ott fogjuk majd sütni nyáron a dolgokat, amit sütni kell. Megvette a fát, és vágott egy ilyen lapát formát, hogy na majd azzal fogjuk, de hát az nem jó a fa. És mondtam, hogy adja nekem, hogy fessem meg, mert nagyon üresnek néz ki. és azt mondta, hagyd el, mert veszek neked egy másikat. És akkor elmentünk együtt, és vett vagy 4-5 olyan fadarabot, és kivágta nekem. Hát azt nem lehet elmondani, hogy beindult a mindenféle fantázia, és olyan jól esett dolgozni rajta. Annyira új volt nekem is, hogy addig nem festettem úgy, hogy fára. Azóta indult be a festés oldalon, úgyhogy nagyon nem bírok leállni.
Ilyen jó, hogy egyúttal a Barabás Miklós székházára is gondolhatunk, ugye a Farkas utcában, és akkor előttem voltál itt?
Utána nem, először volt a Barabás Miklós széknél. Azt nagyon sajnálom, mert nagyon szerettem azt a kis kiállított termet, mert az én anyukám részéről nagytatám, az Barabás volt. És sokan kérdezték, hogy rokonok voltak? Hát mondhatnám, hogy igen, de nem. Akármikor lehet ott kiállítani, annyira jó hangulat volt, annyira jól éreztem magam, amikor felügyeltem, és valami kiállítás kellett jöjjenek a vendégek, akkor is nagyon jól esett ott lenni. És utána jöttünk az Árszákrához ide.
Ez egyfajta méltó helyszín is, mert vallásos töltet is van a textilekben, és amúgy meg a textilművészet eleve vallásos közegekre vezethető vissza.
Minden textilmunkámban, minden munkámban vallásos, tehát keresztény családban nőttem fel, és nekem fontos ez a dolog. Az első kiállításom, ami a régi Reményik Sándor pincében volt, ott lent, ahol még nem volt olyan szépen elrendezve minden, és ott voltak állványok, ahova lehetett volna akasztani a munkákat, vagy felfüggeszteni. Azt az Eszik család szervezte, és Károly Zöld Gyöngyi, nekik köszönhetem az első kiállítást. 12 darabon volt, de az utolsó munkám még nem volt ma készen, és holnapra már kellett kiállítani, és akkor éjszaka későig vartam. A szomszédban lakott szerencsémre egy szintén textil művésznő, de akik elmentek onnan, és hát mentem anyagokat kunyerálni, mert mondtam, hogy nekem nincsen olyan, amilyen oda kell. Kaptam tőle egy zsákot, egy késő este felment a padlásra, és adott nekem ennek egy zsákot. Úgy fejeztem be a maszkafal, tehát van egy elég nagy 150x150 centis munkám, és úgy tudtam befejezni, úgyhogy segítenek fentről, az biztos.
Tudorán Klára képzőművész, zenetanár legutóbb a Pata utcai Fehér templom galériájában állított ki, ahova mondhatni jó ismerősként írt vissza, s hamarosan ismét lehet találkozni vele mostani beszélgetésünk helyszínén az Árszakra Claudiopolitana terében is. A Szentegyház utcai kiállítótér is kedves számára, akár csak azok a terek, ahol az elmúlt 25 évben a közönség elé tárhatta a munkáit. Romániai és külföldi események, galériák nevei is ott sorakoznak a listán, és bizony előkelő helyen szerepelnek a kolozsváriak, talán mert ezek olyan igazán bensőségesre sikeredtek. Szívesen emlékezik például a Reményik Sándor galériára, ahol Felházi Lenke Zsuzsannával és Nagy Anna Máriával is kiállított, de a Minerva ház galériájában és az egykori BMC székházban szervezett tárlatairól is jó élményeket őriz. S hogy közben a zenei gyökereket is górcső alá vegyük, érdemes visszatérni életének első éveihez. Tudorán Klára Nagybányán született, a zene iránti érdeklődését pedig édesapjától is örökölte, akinek elmondása szerint nagyban köszönheti, hogy ezt a pályát választotta. Innen már ő folytatja.
Édesapámat elküldték Szigetre, mert megnyílt egy tévéműhely, tévés volt, és oda kapott helyet, de ott élt a nagymamám, az unokatestvéreim, és nekem az egy fantasztikus hely volt, ott nőttem fel. Rám pászol a kettősség, tehát mindenben a kettősség, kezdve a képzőművészeti dolgok és a zene. Első volt a zene azért, mert beirattak zenesuriba. Lehet, hogy felvágásnak tűnik, de én nagyon szeretem iskolába járni, és nagyon jó tanuló voltam, mindig első-második díjas tanuló. Olyan is volt az iskolában, hogy a tanítónéni úgy ültette a gyerekeket, hogy egy jobb, és segítsen a gyengének. És az egyik fiúcska, amelyik kollégám volt, órán neki tesz, hogy ezt hogy kell itt csinálni. És akkor én ottan suttogtam neki, hogy magyarázzam meg, hogy hogy kell. Akkor jut a tanítónéni, és megrángott a cofomot, még fel volt kötve a hajam szép nagy mosnival, hogy fecsegek. Úgyhogy ezért mindig probléma volt, megírta a szüleimnek, az önlányuk fecseg az iskolába. Aztán ez a tanári gondoló oldalom mert olyat csináltam, hogy felidegesített, hogy az a fiú nem tud rendesen számolni, meg írni, meg nem tudom mi. És egy hétvégén hazavittem a füzeteit, és úgy, hogy a tanítónő én csinálta, úgy pirosra áthoztam, kijavítottam, és hétvégén visszavittem. És akkor lett egy nagy cirkusz belőle, vagy behívták anyukámat és apukámat, tehát apukám, amikor hazajött, bocsánat, végig röhögte az egész estét, hogy de nem kaptam, nem szittak le, azt mondták, hogy többet ne csinálj bele, azért van tanítónéni, hogy többet ne csináljak ilyet, mert ez nem az én dolgom.
Már akkor megalapozódott
igen,
valami.
Igen, és nem felvágásképpen, de most, mint tanár, egyetértek azzal, hogy személyre szabott iskola kéne. Mert én annyit unatkoztam az ugrának tanítónénire, ameddig a többiek befejezték az hírnivalót, hogy az alatt én más dolgokat tanulhattam volna. És gondolom, a 4 év alatt befejezhettem volna a 6. osztályt. Tehát nekem ez az érzésem, hogy a gyereknek azzal kell foglalkozni, amihez ért és amit szeret. Ez az új pedagógia lenne. Nagybányán úgy volt, hogy az első installációmat, amit elkészítettem, az abból történt, hogy megszületett a bukom, és anyukám oda tette mindig, hogy rakjam össze, szépen nagyon szerettem rendezni, és egy alkalommal összegövöztem, nálunk úgy mondják gövözni vagy bogozni, összekötöttem az oknit a hajszalaggal, apukámnak a nyakendőjével, anyukámnak a parisájával, csináltam egy ilyen mozaik a szekrényajtótól a balkonajtóig és a kiságynak a pácsaihoz, és nem tudtak bejönni. De én nem emlékszem arra, hogy megszittak volna. Este ültek apukám, és voltották ki a dolgokat helyetten. Tehát az volt az első installáció, hogy szerettem az anyagokkal járni. Aztán, amikor a Szigetre költöztünk, hát mondtam, hogy szerettem nagyon iskolába járni, és ez a dualitás, a hangszer és a kézügyesség, tehát a kötés-orgonlású varrás, ez már a családból jött, mert nagymamám és anyukám is nagyon szépen dolgoztak. A zene pedig minden iskolai versenyen ott voltam, ahol kellett énekelni, angolul énekeltem, szavaltam, és voltak ezek a pionér akciók, hogy az osztályban is klári hegedült. Aztán a városban volt, nem tudom, május 1, augusztus 23, a Stúdió Színházban rendeztek előadást, klári hegedült, de nem csak egyedül, hanem volt duett, kvartett, trióban játszottam, zenekarban játszottunk, mert elfelejtettem mondani, hogy hegedűt és brácsát tanultam. És akkor a hegedű tanárom, aki ő is brácsás volt, 5. koromban elvitt már a nagy tanári zenekarba. Tehát mellette brácsáztam, és fantasztikus élményeim voltak ezzel a felnőtt zenekarral. A kollégáimmal kvartetteztünk, versenyek, szerepek. Arra emlékszem, hogy egy szebeni Hans Xavier Dressler, egy orgonaművész bácsi, egy idős, te mit csinálsz itt? És kaptam tőle autogramot, aláírást a programjával, tehát olyan szép emlékeim vannak a zenével kapcsolatban, rengeteg diplomám van, sajnos, hogy akkor nem volt ez a digitális fénykép, hogy meg lehetett volna örökíteni, de ez megvan belünk.
És hát ott volt a science fiction is gyerekkorodban.
Igen, apukám részéről, igen. Amikor elvitt az első ilyen tudományos, fantasztikus filmre, és meg tudom mondani, hogy melyik, a Hiperboloidul Ingenierului Garin. Nem tudtam olvasni még, és kicsi voltam, ráültetett az ülőbe, és akkor sugta nekem a fülembe, hogy mi történik ott. És az megmaradt nekem. Annyira szerettem a science fiction dolgokat, hogy igazán.
Eddig még nem is ejtettünk szót arról, hogy akkor hogy volt a rajzórákon, vagy hogy ott hogyan bontakoztál ki, pedig biztos, hogy már ott is azért valami ecsetvonások, valami csak fontos volt.
A kis osztályomban évvégén készítettek egy kiállítást a gyerekeknek a füzeteiből, és nekem a szépírás füzetem, kint volt a rajzfüzetem, ki volt állítva, 5. a biológia füzetem, imádtam rajzolni, mit mondjak, és olyan szépen kifesteni az egészet, és ez így ment, hogy a kiállítás akartam, nem akartam, a füzeteim mindig ott voltak, és szerettem szépen írni, és aztán a horgolás, 6. voltam, amikor elkészítettem az első horgolt blúzomat, akkor volt az a divat, hogy 3/4-es súly, és 2 ilyen pompom, olyan gömbölyű, mosnyival megkötve, aztán elengedtek nyáron a keresztanyámhoz Nagybányára, és azzal mentem, úgyhogy nekem az ott volt állandóan kötés, horgolás mindig. Sőt, még nevettünk a kozi időben is az audíciós órák alatt, mert ejtettük a kötődűt, és szólt, és akkor azt mondtuk, hogy leesett a hangvillám. Csak úgy lenyúlt az ember, és velnevelte.
Az anyag tehát már akkoriban fontos szerepet játszott, illetve gondolom, hogy a vele való első találkozás is, mert hogy az nem mindegy, hogy ott mit fogsz a kezedben, és akkor azt hogyan gondoltad még ezen túl tovább, mert azért hogy elképzelem, hogy az ember a szüleivel is megbeszéli, hogy akkor ebből mit lehet, vagy ezt az összekötött installációt is azért megtervezted.
Az a sajátom volt, az nekem úgy jött, és most is szórakozok rajta, amikor eszembe jut. De a varrás az nagyon fontos volt, és anyukám szerzett, mert Szigeten volt a kötöttárugyár, ahonnan lehetett olyan összekuszált, nem tudom miket, olyan szálakat, amiből aztán az ember kihúzta a varni való szálat, és azzal dolgoztunk. Tehát állandóan volt valami ilyen tevékenység. Mindenféle volt színes papír is, mert rengeteget, mikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor színes papírból vágtunk ki autót, meg utcát, meg stoplámpát, meg nem tudom, és ragasztottuk együtt. Tehát ez egy közös aktivitás volt, de a nagy művészeti találkozás az akkor volt, amikor a férjemet megismertem, aki festőművész volt. Nem festettem előtte, mert valahogy úgy éreztem, hogy ő olyan szépen fest, és kikacagna, vagy kinevetne, pedig nem így van. És aztán lassan a textillel kezdtem kibontakozni, és értékelte és bátorított mindig.
Marius Tudorán. Igen. És hogy van ez, hogy akkor így folytonosan kell dolgozni, alkotni, igen, hogy nincs olyan, hogy majd egyszer?
Ez egy folyamatos dolog. Ő mondta mindig azt, hogy egy létezési forma a művészet. Tehát nem olyan, hogy na, hogy nyugdíjas leszek, aztán majd nekiállok és festek. Nem, állandóan, és nálam is állandóan készenlétben az asztalon, vagy az asztal szélén, a varrógép, anyagok, nem mondom, hogy rongyok, mert tiszta új anyagokból dolgozok, és cérnák, és minden ott van nekem közel, hogy tudjam dolgozni, amikor kell. Egyszer elmeséltem egy eszik felvétel alatt, hogy mikor még kellett menjek tanítani, akkor annyira benne voltam a témában, és muszáj menni, mert órám van, és az eszemnek mondta, na, te csak gondolkodj, hogy hogy kell tovább, aztán én majd megyek és énekelek, aztán jövök vissza. És valóban útközben beugrott a szín, azt mondja, hogy ez egy adottság, hogy a formákat látom, a színeket, a mellettük lévő többi dolgot, tehát én már tudom, hogy mikor elkezdek egy munkát, hogy milyen színű lesz, és milyen anyagot keresek a dobozban, és mi következik. Egy kis hazárd is van mellette, mert ha jön egy másik szín, ott látom, az is odafászol. Imádom az operát, nagyon sokat jártam az operába. Az opera szeretete is apukámtól jön. A férjem is rengeteget hallgatta a rádió. Románia kultúrán nálunk állandóan az ment, úgyhogy az egész család szerette a zenét. És
tulajdonképpen te adott pillanatban a zenére tetted fel az életedet, nem? Tehát ez úgy képzelem legalábbis, hogy a György Etima Zeneakadémiára, aki beiratkozik, igen, aki bekerül, igen, az mégiscsak.
Eleinte pszichológus akartam lenni, és nagyon-nagyon szeretem az ilyen, onnan jön ez a sci-fi és a többi, de sajnos, hogy a Ceausescu megszüntette a pszichológia egyetemeket, amikor én 11-es voltam, és szerencsém volt, hogy végig jó voltam zenéből, átcsaptam utolsó évbe, aztán megyek zenére, mert nem tehetek mást, és abban az évben a konziban nem vettek fel csak olyanokat, akiknek zene liceumos diplomájuk volt. A pedagógia szakra pedig nem vettek fel csak olyanokat, akik tudtak hangszert, mert addig olyanok mentek, mint például Viorel Costin, hogy csak énekelget és bejutott. Nem tudta a kottát olvasni, vagy ilyenek. Tehát nekem azzal volt szerencsém, hogy hangszeren is játszottam, mert a többieket már így szelektálták ki. Aztán a kozi után, amikor Rukkon dolgoztam 10 évet a fogyatékos gyerekeknél, ott kötelező volt elvégezni egy ilyen pszichoterápiai kurzust, úgyhogy nekem az is van, hogy az ember tudja, hogy hogyan dolgozzon a gyerekekkel, és jó volt. Persze, hogy jó volt, megtanultam a testbeszédnek a lehetőségeit a reakció után, és én azt mondom, hogy nagyon sokat segített nekem az ott 10 év, amennyit ott dolgoztam. Sajnos, hogy megszűnt 2000-ben, és ez van.
Valamilyen módon visszahat az ember fejlődésére, igen, szellemileg, meg lelki szinten is.
De utána a Blága liceumban, a Sinkály liceumban, egy csomó liceumot tanítottam, nagyon szerettem a liceumos gyerekeket, és el kell ismerjem, hogy nagyon sokat segített az, amit a pszichopedagógia alapjában tanultam, mert egész másképpen viselkedtem én, mint tanár a gyerekekkel, nem az a csak leadod a leckét és tanuljátok meg, hanem egy évben kaptam a Blága liceumból, nem tudom milyen osztály, mert több 12. volt, adtak diplomát a tanároknak. Volt tanárnő, aki a legjobban öltözött, volt, aki nem tudom, miben volt jeles. Én azt kaptam, hogy Csamai korrekt a professzor. Nekem ez annyira jó volt, mert hogyha azt mondták, hogy nekik az nem úgy jó, hogy én jövök azokkal a régi módszerekkel. Jó van, gyerekek, mondjátok el, hogy akarjátok. És ezt tetszett nekik, hogy az ember számba veszi a diákot, és nem parancsolgatsz, és azért, mert tanár vagy, és rögtön négyes. Azzal volt szerencsém, hogy amikor oda kerültem Zsukra, akkor az inspektor úr azt mondta, hogy ne ragaszkodjunk a programhoz, mert az igazgató nő szerint a normális iskolákban használt programot kell leadni. És én tudtam, hogy nem lehet. Hát nem lehet. És akkor azt mondta az inspektor a specialitásnál, hogy hagyatkozzunk a megérzéseinkre. Főleg én, azt mondja, énekeljünk, amennyi belénk fér. Mert ez a Ráda doktor volt az inspektor. Kinyíltak a gyerekek, és annyi éneket, és még Pálkata Péternek is írtam román szöveget, hogy tudjuk, és nagyon élvezték. Tehát egy csomó ilyen alkotásom is van. Gyerekeknek írott dallamok, saját szöveggel, vagy fordítással. Úgyhogy ezek mind olyan emlékek, hogy annyit tudnék mesélni erről, hogy az nem igaz.
Visszajönnek egyébként ezek a diákok, ezek a gyerekek, annó gyerekek, mostanában így az életedbe találkoztok?
Csak a Facebookon, a zsugói fiúk. Hát akkor olyan idősek voltak az én gyerekeim és az én fiaim, és vittem magammal Zsukra, és mondtam nekik, hogy úgy tekintsenek rájuk, mint a többi gyerekre. Tehát ne csinálnak különbséget, hogy most az kocsiban van, vagy nincs egy keze, vagy nem tudom. És emlékszem, hogy sokkoztak, ottan pingpongoztak, olyan jól érezték magukat. A nagyobbik fia mindig emlegette, hogy emlékszel, hogy mit mondtál? Mondom, így is van. Tehát el kell fogadni a másikat úgy, ahogy van.
Igen, az ember minél több világba nyílik betekintése, vagy beleérzése, annál inkább tudja magát is fejleszteni.
Fejlődik az ember, igen. Minden alkalom és minden esemény fejleszt, az biztos.
Che bella cosa da giornate sole, l'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa da giornate sole. Ne viene quasi una malinconia sotto finestra toglia restaria quando fa notte o sole se ne scende.
A Barabás Miklós C. kolozsvári csoportjának értékfelmérő és felmutató kiállítása eseményszámba megy minden évben, kapcsolódva a Magyar Kultúra Napjához is. 2017 óta a Művészeti Múzeum termeit veszik birtokukba az alkotók, és jól megférnek egymás mellett a képzőművészet különböző válfajai. A festmények, a grafikák, a szobrok, a fényképek sorolhatnám, és persze a textilmunkák is. Most legutóbb egyetlen darab volt textilben, Ferenciből a Tudorán Kláráé, szóval lehet még ezen dolgozni. A művész szerint érdemes és fontos lenne.
Szerintem minden hónapban lehetne egy csoportos kiállítás. Nekem nagyon hiányzik, hogy a textil részleg itt Kolozsváron hibernál nyáron is, mert nem nagyon történik semmi. Lehet, hogy látod, hogy engem Podosányba annyira hívnak, és olyan sokszor veszek részt, hogy nem tudom, hogy csinálják, ma is megnyílt egy kiállítás, de ezek minden vonalban, tehát annyira szorgalmasak, és én irigykedem, nem rossz indulatúan, hanem úgy szeretném, hát nekem is annyi munkám van. Ott állnak becsavarra, és ilyenkor kiszedem, és úgy örülök, hogy vannak, és látom. És örülök, hogy ezt elkészítettem. Tehát kellene terem, és a csoportos kiállítás az fantasztikusan konstruktív, mert más hangulata van, más technikák és más nézetek, és nekem nagyon tetszett az, amikor Anna Máriával és Lenkével ott lent a Reményi Galériából kiállítottunk. Hát az egy esemény tényleg, és az ő ismerőseik is, az enyémek is, és más hangulat van. Így egyedül az ember kiállít, de azért csak olyan...
Igen, mert egymást is tudjátok inspirálni.
Igen, és láttam most olyan kiállításokat, hogy mondjuk szobor, de hátul nincs semmi. Hát hiányzott nekem a szín, hiányzott oda egy kis textil, egy kis festmény, valami egyéb, ami segít, hogy másképpen nézzen ki.
Ehhez képest Botosányban hogy vannak, mint vannak, hogy ennyire virágkorát éli, mondhatni?
Botosányban úgy van, hogy szerintem nagyon nagy lelkűek, mert elfogadnak olyan munkákat is, amit bizony van egy pár, amit én nem tennék oda be, de annyira szívesen veszik, amatőröket is bevesznek, tehát nem csak profik. Legyen jó a munka, és kész. Tényleg sokszor vettem észre, hogy na, ez egy kicsikét, nem tudom. Nekem olyan sikerélményem volt Botosányban 2 vagy 3 éve, most ha meghalt az a szegény festőművész, saját galériája volt. Aki ismeri, nekem van az a kicsi munkám, amire kaptam a díjat, a Székely Bertalan díjat, a tanácsadó. És megválasztott a 7 művészének a galéria, tehát a festőművész saját galériájába is ki volt állítva. Úgyhogy ez olyan dolog, hogy nincs diploma tőle, de nekem megmaradt.
És hát itt az Ariadné nevét is behozhatnánk, igen, az ő neve, igen, ugye szerepel a kiállításon, igen, nemzetközi. Igen. Ott azért jó 10 éven keresztül szerepeltél.
Igen, igen, és minden évben. Az első évben olyan voltam, mint a kezdők, elküldtem 5 munkámat, aztán 1-től 5-ig, és akkor elküldtem 5-öt. Vagyis elmentünk a férjemmel autóval, és elvittük. Aztán utána kérdeztük, hogy miért küldök csak 1-et. Hát küldjek legalább 2-t. Na, és aztán mostanában csak 2-t küldök, mert a küldés az nehezebb. Mindig nagyon szép ott van, és nagyon várnak, és... Na, ezek jó helyek, ott náluk is van. Miért nem lehet Kolozsváron gyakrabban kiállítani? Hiszen minden művész egyetért, hogy jó lenne gyakrabban, nem?
Akkor itt van egy felhívás keringőre, hogy csoportos kiállítások, igen, és igen, különböző műfajokban.
Én szerveztem egy ilyen csoportost, vagyis kezdeményeztem, aztán valaki megharagudott nagyon, hogy engem írtak oda kurátornak. És én nem lehetek kurátor, hogyha van a textil szekciónak főnöke. Ez volt. De az is tényleg az összes textilművész Kolozsvárról mindegyik válaszolt, tehát mindenki jelentkezett, és sokan várják, hogy legyen valami. Alkotunk és nem mutatjuk meg, akkor az milyen alkotás? Honnan tudsz tovább menni, hogyha megmutattad, hogyha feedbacket kapsz, tehát visszajelzést kapsz, és akkor örülsz, és megint van kedved alkotni.
Kicsit visszapörgettem az időt, és azt láttam, hogy tulajdonképpen az első olyan textilművészeti alkotás, ami fennmaradt, talán mind a mai napig, az egy Niseruba volt. Gizella királyné alapította az udvari imzőműhelyt, itt készítették, és aztán pedig Szent István és a királyné 1031-ben a székesfehérvári bazilikának adományozta a miseruhát, majd a 12. században átalakították koronázási palásnak. Hát van ebben egy részt vallásos töltet, szakrális töltet, másrészt pedig ott van a nemesi töltet, ugye a királyi vonatkozás, amikor így az ember belevág ebbe, vagy hát amikor te belevágtál, akkor ezek a részek is úgy ott lebegtek akár, vagy...
Én visszamennék a mi családunkhoz, apukám Szatmáról származott, és mindig azt mondta, hogy olyan vagy, mint az anyám, mert a nagymamámnak, akit soha nem ismertem, apukámnak az anyja, varodája volt, tehát nemes varodája volt Szatmáron, és az összes nemes kisasszonyok, amikor férjhez menni készültek, akkor meg kellett a stafirungot varni. És volt 7 vagy 8 alkalmazottja, lány, akik himeztek és előkészítettek. Én sajnos elveszett ez az épület is, meg minden, de mindig mesélt apukám, hogy jöttek hozzá. És nagyon keresett volt, mert szépen dolgozott, és hogy nekem a varási készség az onnan jön, és büszke vagyok rá. Sajnálom, hogy nem ismertem.
És hogy van a mozaikszerűséggel? Különböző részek egymás mellé is kerülnek. Erre mikor találtál rá?
Menet közben. Nem tudom megmagyarázni, hanem vannak, gondolom, hogy egyetért velem minden művész, hogy a sugallat az jön. Tehát becsületes művésznek, aki nem csak azért alkot, hogy na mostan nem tudom mennyire adjam el, hanem a témát igazán, és ki kell várni, hogy jöjjön az, mert nem jön egyszerre az egész. Hanem van olyan, hogy megakadsz egy résznél, és nem tudod, hogy folytasd. És akkor félreteszed, és más csinálsz, és türelmesen ki kell várni, hogy folytatódjon. Úgy jönnek ezek a színek, hát próbálkozik az ember.
És közben is jönnek még inspirációk meg.
Kit hallottam, a tegnap kimesélte, hogy van egy könyv, nem tudom a szerzőt sajnos, egy szereplő, aki szag nélkül, tehát a testének nem volt szaga, és valamilyen érdekes módon gyűjtötte a többi embernek a szagát. És akkor nekem megjelent a fejembe, hogy hogy is oldanak meg ezt, hogy a szagok úgy külön egy személyre, hogy hogy lehet ez nap. Ez beugrott a tegnap, lehet, hogy ezen dolgozni fogok. A szagok feltétlenül színesek lesznek, tehát más színűek, mert minden ember más színű.
Javaslom, hogy maradjunk még itt nálad a műhelyedben és textilvonalon még egy pillanatig. Erről mesélj magáról a folyamatról, hogy neki fogsz alkotni, és akkor hagyod igazából magad is belevinni, meg vinni a munka által is. És a gép, amit használsz, az hogyan?
Pedálos elektromos gép. Az egész kezdet onnan jön, hogy a férjem nagyon pártolta azt, hogy nekiálltam textilezni. Mielőtt a textilt elkezdtem, rengeteg holmit, nadrágokat, farmerek, a gyerekeim. Betegre kötöttem magam, szigeten kérdezte az egyik szomszéd kolléganő, hogy a bugyija is kötve van. Tehát minden kötöttem, orgoltam és vartam. Aki velem egy idős is tudja a Ceausescu időszakban, hogy mennyire nem lehetett holmikákat kapni a gyerekeknek, hát ez olyan dolog volt, hogy fantasztikus. És volt szigeten egy üzlet, azt hiszem, hogy zsidó volt a vezető, de ezt csak azért mondom, hogy olyan jó ízléssel, és nem tudom, hogy honnan szerezte az anyagokat, de abban az üzletben állandóan, csak a hazafele a suliból, a zeneiskolából bementem, és szagoltam, és néztem a heti, nem tudom hányszor történt, és ott lehetett kapni olyan törölköző állagú, de méterben. Csak az egyik oldala volt flotilla, a másik sima volt. Ottan rengeteg olyan személy volt, akik külföldről kaptak csomagokat. Hát nekem nem volt honnan kapni csomagokat. Vásároltam 3-4-5 métert mindegyik színben. Gyönyörű színek voltak, és felöltöztettem a gyerekeimet ilyen színes tréningben. Anyagokból készítettem azt a régi módi telefont, például amik úgy lecsünk, és a számokat, és a régi kicsi bársonyholmikból vágtam ki a macit, hát annyi ilyen, és mikor elmentem velük az iskolába hozzám bemutatni, akkor kérdezik, hogy honnan, mondom, kaptuk csomagban. De senki nem jött rá, hogy én csináltam azt, és nem is mondtam, miért? Azért, hogy mondja, csinálj nekem is? Hát alig volt időm, hogy... Aztán este, mikor lefektettem a fiúkat, akkor én kimentem a sarokszobába, mert szigeten volt egy gyönyörű szép sarokszobánk, balkonnal, és betegre vartam magam 2:30-3, mikor másnap alig bírtam feltenni, de ez a passzió, nem is éreztem, hogy mikor telik az idő.
És az vajon hogy van, hogy egy ideig így belső használatra, a család számára?
Igen.
És aztán egy idő után pedig kifele is, gyönyörködtetni is.
Én csak akartam mondani, a férjem kinta, hagyd már azokat a holmikat, mert nem látod, hogy mennyi holmiunk van mostan, inkább csinálj más valamit. És akkor ahányszor elmentünk kiállításra, láttam én is textileket, és onnan jött nekem is, hogy próbáljam meg. És az első munkámnak, hát volt olyan rész, hogy fehér. Atyám, hogy mennyit ültem előtte, és szinte izzadtam, nem izzadok, csak hogy mondom, szenvedtem, hogy mi a fenek előtt tegyek oda? Aztán volt olyan, hogy nekiálltam, és ahogy mentünk az autóval, azután megálltam, másoltam a fákat, tehát rajzoltam a fákat. És akkor azt mondta a férjem, hogy miért másolod azt, amit az Úristen megteremtett? Készítsd el a saját fádat. Lehet lila, lehet zöld, lehet piros, és attól kezdve mertem, mert tudtam, hogy a művészetben lehet mást is, nem másolod a természetet.
Formákat mindenképpen lehet, de például figurákat hogyan lehetett annak idején? Mert festményben másképp lehet igen. egy cicát például igen, megmutatni, ami...
Igen, de a cicát se kell úgy lerajzolni, ahogy van, hanem a saját szemszögemből. Ha akarom, bojtos fülem van, ha akarom, mit tudom én, petyes orra van, vagy valami. Tehát innen jön ez a szabadság a művészetben, és nagyon sokat számítanak a színek. Hát rengeteg, azt elfelejtettem mondani, hogy Vásárhelyről kaptam nagyon sokat Dalmától, aki ismeri Nagy Dalmát, szólt, hogy ha kell anyag, mert látta, hogy dolgozok, hogy ha kell, akkor menjek el utána. És mikor visszajöttünk, nem bírtuk bezárni az autó hátsó ajtaját, a csomagtartó tele volt, olyan zsákokat adott nekem, azóta is azokból varrok, és azt mondom, hogy még vagy 20 évig biztos van anyagom, amiből varjak, akkor kezdődött el ez a egy formából, vagy egy mintából, van 6-7 darab, és akkor azokat, hát, aki szereti a színeket úgy, mint én, bele lehet dilizni, hogy elkezd az ember, és alkot vele. Nagyon jó.
Tavaszváróként is jó nézegetni a munkáidat, mert erőteljes színek is vannak. De nem csak, azért nem mész úgy az agyunkra, hogy így mondjam, hogy rögtön így a legerőteljesebb. De hogy csinálod ezt például, hogy akkor is sikeresen vagy szerencsésen?
Hát erről sokat beszéltünk a férjemmel, mert összehasonlítottuk a zenét, a zeneelméletet és a festészeti dolgokat. Ő elmondta nekem, hogy milyen a festészetben a dur akkor, tehát a kor mazsor, és milyen a minor. És találtunk egyezést a dolgok között. Rengeteget feszegettük ezeket a témákat, és ez nekem nagyon jól jött. És amikor kérdeztem, hogy mondjon valami véleményt, mert megállt a Kályhához, neki támaszkodott, és nézte. És mondjál valamit, nem mondok semmit, csinál tovább. És amikor befejeztem, azt mondta, hogy én másfele mentem volna el arról a részről, de el kell ismerjem, hogy tökéletes. Így is tetszik, hogy így is nagyon jó. Úgyhogy ezzel bátorított, és eleinte szerintem ösztönösen érzem azt, hogy mi hova pászol, vagy milyen szint, mennyire, mert van a, mondjuk az 1-től 10-ig a 2-est, összeteszed a 8-assal fokozattal, az 5-öst a másik 5-össel. Tehát nagyon érdekes dolog, de eleinte tényleg ösztönösen éreztem ezeket.
És jó, hogyha az ember még többet gyakorol, kísérletezik, és egyébként meg a színek érintése.
Igen, az egy duális valami, a színek is megérintenek, és mi is megérintjük azáltal, hogy felhasználjuk. Hát a világot az Úr úgy teremtett, hogy színes legyen. És nekem ez a templomi zászló varázs a technikámat nagyon megerősített, mert segített megvan ilyen-olyan dolgokat. Van nekem olyan, hogy a Szentség eredete, ahol rengeteg ilyen ikon fej, angyal fej tornyosul a kisded felé, vagy egy alak felé, és kérdeztem a férjét, kértem, mentem a papírral és a ceruzával, rajzoljon már nekem egy olyan formát, hogy hogy kell így megörvíteni a nyakat, mert én nem tudom azt az anyagból, hogy kivágni. Oda ment a könyvespolchoz, kivette az Arta Ikone, tehát az ikon művészetet, és azt mondta, tessék, nézelődjél. Mert voltak olyan rossz nyelvek, főleg itt az elején Kolozsváron, amikor azt mondták, hogy biztosan ő lerajzolja nekem a formákat, és én csak úgy kitöltöm az anyagokat. És kinek bizonyítsd, hogy nem úgy van. És akkor ez volt ez a legszebb példa, hogy na, nézzed akkor, hogy hogy kell így megörvíteni. Aztán megcsináltam tényleg a munkán, rájöttem, hogy hogy van megörvítve, tehát a vál is kell alakuljon az szerint, hogy hogy forgatod a fejedet. Ilyen anekdotákból tevődik össze a mindennapi alkotás, amik szépek és örömet okoznak.
Különböző méretekben is, meg különböző használatra is akár lehet mondani.
Ez Dölejön, mert templomfestő volt. És nekem többször elmesélte, hogy hogyan kell torzítani a plafonon levő szenteket, tehát vannak szabályok, ami nem lehet úgy lerajzolni, ahogy van a papíron, hogy felrakod, hogy fura lenne. Torzításokat kell alkalmazni, és hogy ő se tudna már, miután elkezdte, vagy sokat festett, aztán neki is úgy jön, hogy csak nagy anyagra, nagy vászonra, nagy, nem tudja összeszorítani, és nekem is van egy ilyen. Amikor kicsike dolgot kell csinálni, van Bukarestben egy ilyen, hogy mini 20x20-ra, atyám, hogy mennyit szervedik, ameddig megcsinál, azt amikor elkezdem, akkor ments. Nekem sokkal könnyebb egy ilyen jó nagy darab rongya, bár nehéz azt is, mert részekbe kell megvarni, mert nem fél alá a varrógép alá úgy.
De Bukarestben is ott kell lenni, tehát hogy jó, hogyha ott is látják a munkáidat.
Igen, igen.
Illetve ha valaki rendelne valamit, és most szándékosan nem mondom, hogy na most ettől vagy abból,
igen, igen.
Hogy ismerjék a nevedet.
Rendeltek is, Bukarestbe küldtek egyszer a Láde Liceumból, mert a férjem ott dolgozott, küldtek kiállításra is, nekem is elküldtek 5 munkámat, mert ott lehetett, na, küldjél 1-től 5-ig. Azt hiszem, hogy a gyógyszerészeknek volt valami konferenciája, és rendeztek egy kiállítást. Hát biza, megvették az egyik munkámat, vissza se jött, mert az tiszta új volt, akkor küldtem el, és abból kaptam szponzorizálást, nem is tudom mennyi volt, 250 eurót, ez volt 2000, nem tudom mennyibe, abból vettük meg az olasz varrógépet. Tehát nem kaptam meg a pénzt, csak elmentünk és megvettük, aztán még hozzá kellett tenni egy kicsit, de azóta van az olasz fehér varrógépem, ami ilyen digitális, tehát állítani kell, mint a számítógépet.
És itt leegyszerűsödik az alkotó munkája?
Igen, de nem kell visszacsavarni ott azt az oldalt, hanem csak megnyomom a gombot, felemelkedik a tű, visszanyomom, visszamegy szépen, és írja. Igen. De nem tud akárki varni velem, mert van egy gomb, amivel programálni kell. Ha nem nyomod meg elejétől, nyomhatod a pedált, nyomhatsz akármit. Tehát ez ilyen fantasztikus varrógép. Érzékeny és gyönyörű szépen van mindenféle formákat és széleket.
Fejlődünk tényleg, úgyhogy lépést tartasz így is a borral, mert hogy ez is akkor muszáj.
Aztán utána vettem a mostanit, ez egy olyan farmer varrógép, mert a másik fárad. Tehát, hogyha túl sokat tarok bele, volt olyan, hogy elkezdett rosszul reagálni, mert túl sok volt ez a cipcak, amivel a széleket levarom. És akkor vettem direkt egy ilyet, farmer varró, jó vastag anyagot var, csak hát eléggé zajos, hogy mondjam, de bírja, nagyon bírja. És jó vastag anyagokat lehet egymásra tenni és varni vele.
Az is igaz, hogy vannak különböző időszakai témailag. Mostanában, mintha több angyalt is lehetne tőled látni. Igen. Ez mindig így volt amúgy, vagy hogy most úgy erősödik?
Hát az angyalok, azok mindig közel vannak. Közel, mert volt nekem is balesetem. Olyan volt, hogy az ütközés után, mintha ködbe lettem volna hegyedül. És pont a névnapomon volt, a Líbia napon, ami a szülinapom másnap, a 12-én.
Február, ugye?
Igen. És gyanútlanul mentem, jég volt az úton, és nekiütöttem egy másik autónak, de ez más dolog. Azt akartam mondani, addig nem használtam a Líbia nevet, mert Tudorán Klára is kész. És akkor jöttem rá, hogy nem véletlenül kapjuk a különböző szenteknek a neveit, hogy ők védenek minket. Akkor megjelentek az angyalok formában is, nem csak érzésben. És hogy azt túléltem, az tényleg. Úgyhogy onnan jönnek az angyalok.
A gyermekkor angyala például.
Igen.
A mai nap angyala.
Igen.
minimalista, angyalos grafikák, és akkor itt most érhetünk egy következő területhez, hogy igazából a textil az, ami középen van, de hogy minden máshoz is közbe kapcsolód. És most a kiállításon is egyébként nagyon változatos. Színben például tudnám egymáshoz kapcsolni, meg megmondanám, hogy ez te vagy mint, akkor hogy jönnek számodra a többiek?
Hát, ahogy a színekről beszélünk, ezt nemrég fedeztem fel, elkészül egy munkám, lefényképezem, és mivel van grafika programom, kipróbálom, hogy hogy néz ki kék árnyalatban, zöld árnyalatban. El kell ismerjem, hogy a 95%-ában az a jó arány, amit én csináltam. Jól néz ki kékben is, de megváltoznak a kontúrok, egész más a mélység, a közelség, és én nagyon örülök, nem azért mondom, hogy az ember kapja a sugallatot. És az, amit kiválaszt a tudatalattink, az a jó. És a grafikák úgy jöttek az életembe, hogy efe műtét után hazaértem, és nem bírtam lehajolni, hogy keresgéljek, és vágjak, és üljek, és hajoljak. Akkor kezdtem el rajzolni, és ugyanígy a programmal, a grafika programmal, textúrákat, mit mondjak, felfedeztem a spanyol viaszt. És azóta grafikázok is, csak az a baj, hogy fáj a kezem, és nem bírok sokat ülni, de a fő tényleg a textil. A fő az a textil, és Németh Júlia is azt mondta, hogy ne hagyjam abba soha. Hogy ez az én, amiből...
És már a fotózást is behoztad, milyen jó. Az annak is megvan a története egyébként. Családi hagyomány.
Igen, a nagybácsim, aki fekete-fehér fénykép volt, akkor hát megtanultad, hogy mennyit kell számolni, hogy kell öblíteni. De sajnos meghalt, mikor én 9-es voltam, de maradt a passzió nekem, mert a 6 unoka testvér közül csak én voltam az, aki állandóan nyúztam, hogy na, mikor fényképeztünk, és örülök neki, hogy megmaradt ez. Kár, hogy nem volt akkor is ilyen, mondom, ez a digitális dolog, hogy annyi mindent lehet fényképezni, hogy...
De a cicát is lehet fényképezni, és egyébként meg ő is segít így a mindenféle
tervezetéget. Biztos látom a cicát, hát a kincsem, a cica. Most már sorozatot készíthetek, mert van 4 vagy 5. A lila cérna, a kék cérna, a zöld cérna, a fehér cérna, ahogy úgy harapja, és olyan guszta, tiszta szája van, tehát még kicsike és fiatal, és szép fogai. Nem hagyom sokat, de örül neki, hogy elkezdem dolgozni. Meg amikor rajzolni kezdek, akkor ráfekszik a papírra.
És időnként meg ő is megjelenik ott a háttérben, vagy
igen.
Előtérben a munkán.
Igen, hát ez úgy volt, hogy volt egy csodaszép farkas kutyánk, és 2,5 éve sajnos veselítelenségbe, tehát 1 hét alatt meghalt, egy gyönyörű szép példány, és okos, meg minden. Hát milyen a farkas kutya? Amíg a Tiszánk élt, mikor fociztam vele, megtanítottam focizni, és a petyes labdákat imádta. Annyira kreatív voltam, miután fociztunk mi ketten, és simítottam, az a pozitív energia, ami jön egy háziállandból, pláne, hogy az ember foglalkozik vele és szereti, hogy azt nem tudom elmondani. Miután elment szegény, 2 évig majdnem nem vartam semmit. Most kezdtem el 1,5 éve varni, de kezdtem már depresszióval esni, mert annyira szerettem, és annyira érthetetlen volt számomra, hogy tud úgy egyik napról a másikra meghalni egy állat. És akkor a gyerekeim szerezték nekem a Leót, a Leonardot, és most megint vigyorgok, és vidám vagyok, játszok vele, és örülök neki, és harap, mutassam meg a nyomokat. De nagyon jó, hogy ott van. Tehát vannak ilyen angyalok, akik bejönnek, innen az angyal sorozat, és a sok angyal. Mert én azt tudom, hogy a fennvaló akkor küld valakit, és nem tudom, milyen formából küldi, hogy kiegyensúlyozódjál.
Hogyha Angi Istvántól indítottuk ezt a beszélgetést, vagy tőle vett gondolattal, akkor hadd zárjuk vele is. Ilyesmit is mondott 2017-ben, hogy Klári meghívott bennünket a szellemkapukon keresztül az álmok világába, és felszólít, hogy szabaduljunk meg a köznapi dolgainktól. Akkor így nevén kellene nevezni, vagy csak élvezni kell, úgy értem, hogy nevén nevezni a dolgot, hogy spirituális akár, vagy mesei. Vagy az ember lépjen közel, lépjen át az álomhajóra akár.
Álomszállító hajóra még?
Igen, vagy ebbe a világba, és érezze jól magát.
Hát minden a mesén, az az attitűd, amivel elfogadott az életet. Tehát mindig ilyen vidám gyerek voltam, és nagyon szép gyerekkorom volt. Úgyhogy nincs amiért az ember, azt mondta, az első szabály, hogy negatív témát soha nem dolgozok fel, nem festek meg, nem varok meg, semmi negatív, csak pozitív dolog. És az ember életében annyi pozitív van, hogy azt muszáj, vagy összekombinálod mással, vagy egyedül, meg kell jeleníteni, és amit materializál az ember saját magának, az jön is. Mert én például gyerekkoromtól, kislánykoromtól azt mondta, hogy az én férjem magas, barna és szakállas kell legyen. Más nem kell. És olyan is volt. Úgyhogy ez materializálódott az óvajom és a vágyam, és így van a többi dolgokkal is, hogy semmi negatívat nem. És az, hogy mit szeretünk, nem csak ennyi. A fermentált italok, gyümölcsitalok, a csiráztatás. Hát ez egy nagy passzió. A kert, egy kicsit piszkálni, ott ültetni, és a kenyérsütés. Imádom a kenyérsütést a majával, tehát a vadkovásszal, nem akárhogy, és tudnám csinálni reggeltől estig, ha nem fájna a térdem néha, de ez van.
A kreativitását amúgy mindenbe igyekszik belevinni, és az állatokat is nagyon szereti. Mint mondja, ha egyszer nyerne a lotton, például 10 000 eurót, biztosan nyitna egy állatmenhelyet, vagy segíteni azokat, akik ezzel foglalkoznak, hát ha meghallja a fennvaló. Pozitív világlátása sokak számára példaértékű lehet, csak úgy, mint a művészethez való viszonyulása. Vallja, az alkotáshoz is idő kell, és akkor kell dolgozni, amikor jön az ötlet, az ihlet, nem szabad halogatni. Kedves hallgatók, Tudorán Klára Lívia képzőművész zenetanár műhelyébe, életébe nyertünk betekintést az elmúlt 50 percben. Ha kíváncsiak még több részletre és legfőképpen a munkáira, akkor kövessék a tevékenységét és térjenek be a kiállításokra, ahol ezek szerepelnek. Az ő nevében is köszönöm figyelmüket, Ferenc Zsolt vagyok, viszont hallásra! Baby, what I say? You come Johnny singing, I got a woman down in the tunnel trying to make it pay. You got the action, he got the motion. Oh yeah, the boy can play. Dedication, devotion, turning all the nighttime into the day. Do the song about a sweet love moment, and do the song about the night. Really do the walk of life. Yeah, you do the walk of life.
Trouble and the strife. You do the walk. Yeah, you do the walk of life. You do the walk of life.